Müezzin Rádió, Marcinka Csaba műsora.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a februári adásunkkal jelentkezünk. Vendégeink Bokrita és Pajer Imre költők. Ugye együtt hívtuk meg őket, mivel magánéletben is együtt van, gondoltam, egyszerre beszélgetnék velük, és hát olvasnának néhány verset majd. Talán kezdjük a hölgyeket, tehát a Ritával. Rita, te pszichológus is vagy, meg foglalkozó prózaírással is, hogy mégis a költészetet tartod a fő profilodnak, vagy hogy lettél költő, vagy hogy mennyiben tekinted a költészetet hivatásnak, mert hogy műfordító is vagy, meg prózát is is, meg pszichológiával foglalkozol mégis.
Mindenképp a verseket tartom a fő hivatásomnak. Az egy más dolog, hogy civilben mit dolgozom, de ha alkotásról beszélünk, akkor mindenképp úgy rangsorolnám, hogy versek, műfordítások, próza, ez a fontossági sorrend nálam az alkotói folyamatban.
Nem tudom, még valamelyik régebbi interjúban mondtad, hogy fiatalabb korodban prózával kezdte, és aztán tért rá a versre, hogy ez mennyiben volt éles váltás, vagy hogy ez nem foglalkoztat-e még a próza is, vagy hogy vagy ezzel?
Hát most jelenleg nem. Úgy érzem, hogy egy prózai alkotáshoz azért kell egyfajta nyugalom. Most életmódbeli dolgokról fogok beszélni. Idő. Tehát, igen, hogy folyamatosan, hosszú távon, rendszeresen,
igen, kell tudjak írni.
Most elég furcsa, hogy alkotások kapcsán ugye életmódról beszélek, de hát szerintem ez azért fontos. Másrészt pedig az egész személyiségem úgy alakult, hogy valahogy sokkal töredezettebb lett, szilánkosabb lett, és már így lelkileg is közelebb állnak hozzám a rövidebb lírai formák, mint próza. Tehát ugye nem feltétlenül kell egy prózai műnek most már olyannak lennie, mint egy iskolai fogalmazásnak, hogy bevezetés, tárgyalás, befejezés, lineárisnak kell lennie. De amikor írtam még egy-két novellát, akkor elég ilyen posztmodernre sikerültek, tehát ilyen idősíkváltások, térváltások, stb. Most jelenleg így érzem, hogy a versek állnak hozzám közel.
És valamelyik kötetetből olvasnál föl esetleg?
Természetesen.
Akkor újabból inkább, a második kötet.
Évek múltán megszületek, színpadról érkezem a szülőszobába, magyar sorsba, kádár sorsba, rendszeresen enni adnak, szó nem hagyja el a számot. Nagymama meghal, még felül a kórházi ágyon utoljára, de lenyomják örökre. Ordításom elfedi a rekett angyalok énekét.
Akkor talán kérdeznék, most Imrehez fordulnék. Hát Imre, te már egy kicsit régebbi motoros vagy az irodalmi szakmában, hát van egy József Attila díjad is már, meg hát azt hiszem a hatodik köteted, ami most jelent meg nemrég. És hát esetleg beszélnél a költészetet tendenciáiról, irányairól, és esetleg majd egy verset a végén az új kötetből olvassál majd föl. Igen. Tehát, hogy most merrefele tartanak a verseid, illetve, hogy mennyiben változott ez az újabb fényből van a fal, ez mennyiben más, mint mondjuk a nagyon híres és sok vihart kavar Föl-fölti rabjai a föld alattinak című. Az egyik a korábbi kötetek közül az egyik a leghíresebb, hogy mennyiben változtak a tendenciák a költészetben, és vannak-e korszakai?
Igen. Hát a legelső kötetem az egy ilyen kisebb ilyen füzet volt, a Cserépfalvi kiadónál jelent meg, Létbe surranó, és ez egy, hát úgy jellemezném, hogyha már ilyen élettörténetileg és belső élettörténetileg is nézzük, hogy ez úgynevezett ilyen befelé forduló elmélyültebb, ilyen meditatívabb szemléletű kötetem volt. Utána ugye az, mivel hát a rendszerváltozás után, közvetlenül akkor, rendszerváltozáskor, ugye, akkor átkerültem egy ilyen országos napilapba, és lehet, hogy ezzel is függ össze, hogy egy ilyen kifelé fordulóbb, extrovertáltabb, társadalmibb irányt vett a költészetem, ez volt a fölfölti rabjai a föld alattinak, akkor utána egy ilyen intenzív elméleti és tanulásos folyamatban vettem részt, pont itt az egyetemen, mint posztgraduális doktori, meg is szereztem a posztgraduális doktori fokozatot. Lehet, hogy ez is ugye nyomot hagyott ez a sok elméleti és irodalomtörténeti stúdium is. A következő kötetemen a bábjátékos függönye meglibben, ez egy ilyen filozófiai színház metaforájával is ugye jellemezhetném ezt a könyvemet. Akkor ugye a következő az egyes szám egyetlen személy, utána ez már, ugye akkor itt már, akkor én már ez a doktori fokozat ugye megszerzése után volt, ahol visszakerültem ugye a munkavilágába, az már egy ilyen prózaibb, kicsit ilyen fanyarabb élethelyzet, ugye mint nem vagyok ezzel egyedül, gondolom. Ez volt a következő. Akkor utána volt egy ilyen összefoglaló jellegű, nem ilyen gyűjteményes kötet, hanem szintézisbe akartam hozni a saját életemet is, ez a pattani hullni. Hát ugye ez benne van, hogy így is van egy bizonytalanság az életben.
Igen, már egy válogatás inkább.
Nem annyira válogatás, mert tulajdonképpen nem is érdekes, hogy ilyen gyűjteményes válogatott kötetet én még nem állítottam össze. Biztos azért, mert annyira reménykedem, optimista vagyok, hogy hát még annyi lesz idő van hátra. Hogy
ráérsz még vele.
Hát igen. És akkor, de mondom, az emberi élethelyzetre egy pattani hullni a mostani bizonytalan világban, körülbelül ezzel jellemezhető, hogy mindenki ezt átérezheti, ezt a bizonyos érzést. Akkor utána, és akkor hát a mostani, ez a fényből van a fal, ez pedig, hát itt már egy, itt összemosódik a köznapi realitás és egy ilyen misztikus megvilágosodásnak a dimenziói így egyben mosódnak. És vannak benne transzcendens
dolgok. Korábbi dolgokat is próbálod szintézisbe hozni benne, vagy?
Nem, inkább az van, hogy a hétköznap, ugye, amit mondtam, és egy ilyen transzcendens, engem most már ugye érdekel, és ennek a kettőssége, bizonytalansága is, hogy akár a kétségekkel együtt, hogy hogyan értelmezi ez a két dimenzió egymást, ez vagy két közeg, a hétköznapi mindennapi élet és a transzcendencia, de foglalkoztat engem, és a Fényből van a fal című kötetem is ezt azért megszólaltatja.
Esetleg tudsz belőle?
Persze. A Fényből van a címadó
eset. Én is arra gondoltam, hogy esetleg azt,
igen,
hogy nem akartam így direkt kérni, de...
Persze, mindjárt ki is keresem. Köszönöm szépen. Azt mondja, itt van. Ugye Fényből van a fal. A levegő, a nap, az éj, az álomnál súlyosabb, fiatal az ég, világosabban ragyog, fényből van a fal. Látásból milyen rácsozat? Lehet, hogy sehol se, sehol okozat? Vagy csak ők vannak? Arcok, utcák, házak, a sorokban szétrévedő, a képrázó káprázat, csukódó percredő. Korszakok egymás utánja nem ámít. Nem törli el őket örökre épek, megolvadnak és szerte folynak téridő szögellések. Mégis lebegők most szilárdabbak, mint a gránit, felvetítve maguk valónak. Mert nem folynak a napok, kizárólag erőből építem meg őket, idegen épülettetőket, egy értelem előtti értelem vonja be, és így alakítja terem. Kapaszkodni akartam, nincs mibe, összeszétesve, mint blokkolódott betont robbantani be, a föld az éggel keveredne. Képlékenyé lesz az alap, amely előállítja a nézéseim. Hátra ugrik a közellét darab, ami hátul rostokolt előrebben, csalárdul biztat a nap fékein játszik, életem osztott részein, mert nem voltam elég erős, az összhatás ne legyen lebegős, most elveszi tőlem a dolgokat. Csak remélhetem, hogy érvényesen szólal a szó, hogy élő, boldogat tud-e még kérdeni? Korán, későn, lebegőn éteri a hang árnya, a visszhangzó rom, már emlék, emlékezete képzel talom, foszló lom, utcák, házak, arcok, törölt lábjegyzete.
Köszönjük, és most akkor talán megint Ritához fordulnék. Arra gondoltam, még azt akartam megkérdezni, így megfogalmazott bennem, hogy már szó volt a pszichológiai tanulmányaidról, hogy a költészetre mennyire hatottak különböző pszichológiai iskolák, mennyire hatottak. Tehát úgy értem, hát nem csak a freudizmusra gondolom, hanem a Jung, vagy Adler, vagy ezek közül valami hatás ért költészetileg is, vagy ezek inkább csak mint megtanulandó, vagy ilyen tudományos dolgok vannak számodra jelent. Tehát a Freudra, meg Jungra gondolok, de hát Adlerre is lehet gondolni például, meg a többi hírneves pszichoanalitikusra.
Hát igazából próbáltam itt szétválasztani a alkotói folyamatot és a tudományos pszichológiai tanulmányaimat. Úgyhogy azért vannak olyan verseim, ahol megjelentek pszichológiai témájú vagy pszichológiai szakkifejezések is, de alapvetően próbáltam ezt a két dolgot szétválasztani. Tehát amikor alkotok, akkor nem azon fogok gondolkodni, hogy most milyen pszichológiai elmélet alapján alkotom meg az adott verset, hanem spontán szeretném megalkotni, úgymond a tudat alattimból előtörve, tehát nem szeretném igazán analizálni.
És tudnál egy olyan verset, amiben van valami pszichoanalitikus utalás, vagy
tudok, esetleg meg kell keresni.
Hatalás, vagy amiben úgy érzed, hogy benne van egyfajta pszichológiai élmény.
Van olyan, amiben szakszavak is vannak.
Hát, ha
csak
olyan,
meg kell találnom. Igen. Az én koromban. Az én koromban már minden eldőlt, kudarc, győzelem, bukás, halál. Már rég eltemettük a nagymamát és az anyát is egyébként. Valójában nem lettem más, elfelejtve várok soromra. Sorsomba írva négyzethalmazok, félkész gúlák, fekete kő háromszögek. Ekige kielégítő pszichés státus, rund ugyanaz. Egy névtelen nap alkonyán kétméteres légydögök, dongók, bögölyök szállnak, aztán elhullanak. Leszakadt gombok, emlékszem, már minden eldőlt az én koromban. Például ez a kielégítő pszichés státusz, ez ugye egy klinikai diagnózisban olvasható például egy adott esetben.
Ja, van még egy eset, ami a témában? Gondolod,
szerintem, ahol szakszavak vannak, olyan nincs már.
Jó, mit is akartam még, akkor azon gondolkoztam, hogy most így talán Imrére kapcsolnék vissza most, hogy neked meg ugye az újságírói munkásságod, meg az irodalomtörténeti munkásságod is elég jelentős, hogy ezek nem szűrődtek be, akár ebbe a kötetbe, akár a korábbi kötetekbe valamelyik akár a cikk témák, akár az irodalom történetnek a különböző alakjai, a régebbi költők, akikről igen. írtál, vagy, elem, vagy tanulmányt írtál, hogy ezek megjelennek-e költőileg?
Hát mivel hogyha költeményeket ugye alkotok, akkor az egy másik viszonyulás az egész magamhoz is, meg a világhoz is, meg a léthez is, és mint amikor az ember így elmegy egy munkahelyre, vagy éppen egy intézménybe vesz részt. Ugye, tehát ilyen szempontból a tematika az lehet ugyanaz, csak ugye teljesen más az egésznek a hozzá kapcsolódása. És mire gondolok itt konkrétan? Még egy korábbi kötet, tessék, amikor én újságíró voltam, ugye akkor most azt itt van egy ilyen versem, amelyik úgy született, hogy elküldtek engem egy ilyen Pest környéken volt valamilyen nyugdíjas honvédtiszteknek a megbeszélése, és akkor ugye arról tudósítsak. Na most akkor én ezt tudósítottam is, ugye. Ez egy esti program volt. Na most én, amikor oda mentünk, volt egy ilyen élményem, ez egy autóút, hogy ilyen esti utazás, és akkor hát ilyen ősz volt, ilyen esős őszi idő, és akkor a falevelek, a reflektor fény előtt, hogy lehúltak ez az esős úttestre, és akkor az egy ilyen érdekes élmény volt. Nyilván bennem volt egy ilyen, hogy fú, hát ilyen az élet, meg a lét, meg ez az igazság, a létigazság, azért most mélyen. És akkor, de ez ugyanakkor volt, és két ilyen, ahogy szokták mondani, szövegi született ebből az estéből, az egyik a tudósításának semmi köze nincs ehhez, mert azt tényleg megírtam, hogy mit mondtak, hogy ki mondta, mit mondott, mikor mondta, miért mondta. De megírtam ezt a utazást is. Ez természetesen nem szerepelt a cikkbe, ez egy külön, ez volt a vers. Most azért, ez a különbség.
De most, nem tudom, itt van.
Ez most nincs, nincs itt, ez, tudni, ez egy másik.
De azt hiszem, ez nekem is rémik, az a laza perspektíva, ugye?
Nem, ez egy másik,
de szintén az is egy autós vers volt, igen.
Az RT egy alkonyom, Pester túra, ugye ez a, ugye ezt hiszem, ez is a címe, körülbelül.
Igen, sajnos és akkor a,
de hát ennyi a dolog lényege, hogy akkor ez egy ilyen létérzés. De hát ez az, hogy így függnek össze a dolgok. Hát nyilván akkor el kellett ugye a munkaköri kötelességből oda utaznom, és el is vittek egy ilyen sofőr, és akkor ez egy ilyen élmény, de akkor ebből egy, és akkor azt meg is, el is végeztem azt a munkát, tudósítottam, ebből a versben, abból a tudósításból nyilván nem szerepel semmi, mert hát az teljesen más, viszont a versben sincs benne a tudósítás, hát ez a különbség, hogy az ember rááll egy feladatra, illetve megérinti valami, egy ilyen mélyebb dolog, és akkor azt is megszólaltatja, hogy ennyi, az egy kommunikáció mind a kettő, az egyiken nyilván egy ilyen, abban van egy ilyen, hát azt kell mondanom, hogy kalkulációs technikai szempont, hogy informáljuk az olvasókat valamilyen közéleti dolgokról, amire tudnak, ugye, amihez tudnak viszonyulni, ez kiszámítani az életüket. A másik meg máshogy áll a léthez. Ugye ez az, hogy itt az ember bármit, ugye egy lát valamit, vagy hall valamit, vagy érzékel valamit, és akkor az megérinti, az kimondja, és akkor ott valaki más is megrezdül benne valami ezzel kapcsolatban. Mind a kettő a lét igazságáról ahhoz kapcsolódik, csak másként.
Köszi szép, akkor még most közben ingázok, elnézést, akkor most Rita következne. Arra gondoltam, hogy még azt nem kérdeztem meg, hogy elég sokat fordítasz német nyelvből. Te németen kívül fordítasz esetleg másból is, vagy kimondottan a németből, és hogy mikor a újabb fordításaid, mert tudom, hogy régebbiek már jelentek meg, hogy illetve, hogy magyar verseket is fordítasz németre, meg német verseket. magyarra, tehát hogy most mivel foglalkozol, vagy egyáltalán mit jelentek meg most fordításban?
Hát most éppen tegnap felvettem a kapcsolatot az irodalmi jelen műfordító rovat szerkesztőjével, Laik Eszterrel, aki most szabad kezet adott nekem, és mondta, hogy választhatok vers, próza, regény részlet, esszé, válasszam ki. És akkor egy ilyen közös, úgymond együttműködés lesz köztünk.
És hogy kimondta, német irodalomból fordítasz, ugye általában, tehát hogy más nyelv.
Igen, meg kell mondjam, én most versre gondoltam, mert hát ugye már vers irányába indultam el, illetve amiket fordítottam, szintén versek voltak. Hát amikor még kapcsolatban álltam a német kiadóval, akkor ők ajánlottak nekem kortárs költőket, akiket úgy gondolták, hogy érdemes lenne magyarra fordítani. Most az a tervem, hogy a ő verseikből egy összeállítást
megpróbálsz akkor kiadni, nem?
Hát és akkor ezt az irodalmi jelennél szeretném most majd publikálni. Ezt Eszterrel tegnap e-mailben megtárgyaltuk, úgyhogy most ezek a
fordítói tervek.
Rövid távú tervek.
És esetleg a német irodalom, vagy a mai német költészet tükröződik valamelyik mostani versetben, vagy van, amelyik...
Annyiban mindenképp, hogy a német költészetre jellemző, hogy általában szabad versekben, tehát szabad verseket alkotnak, nem rímeseket.
Én azt tudom, hogy a rím azt nagyon kimerítették már.
Elég, hát ilyen szaggatott, azon kívül sok olyan német vers van, ahol angol, spanyol mondattöredékek, szavak jelennek meg. Úgyhogy igazából nem is mindenki érti ezeket a kortárs verseket, akik olvassák őket.
Jó, németek.
Nem, magyarok, hogyha lefordítva, de hát azért tudjuk, hogy elég kis célközönséghez szól. Úgyhogy azért. De még azon belül sem.
És úgy valamelyik versetben ez visszatükröződött esetleg, vagy hagyott lenyomatot ez a mai német líra, vagy ennek a különböző hatása, vagy témái?
Nem, inkább azt mondanám, hogy annyiban, hogy én is inkább szabad verseket írok. Ugye az előző vers is, amit felolvastam, ott idegen szavak is voltak benne, tehát ez is, de azt fűzném hozzá, hogy ez nem tudatos volt, hogy én most lemásoljak egy német verset, csak így hatott rám, amikor fordítottam ezeket. Ja, még találtam még egyet, amiben szakszó van, kontraindikált, ez is pszichológiai szakszó.
Akkor esetleg azt olvasni.
Tó nirvána partja, merev Buddha elszáll, kontraindikált cél, terápiás. Úton menetelés tovább, sakálok, sivatag, karaván, kettétör, totem, útmente, higany csordogál, patak, magány oldódik, lehúz, csonkolt láb, jégmező, farönk hasít éjszaka, görnyet irodista megáll, baktervágány lezár, ébredés műanyag ágytál, kinyit, bezár, szájzár, engedelmes lépés, halál, mosoly ternában hangtalan. Hát ez ilyen avantgárd-szerű vers volt.
Na most még a Imrének akartam. Úgy tudom, hogy te a kis doktorit vagy azért a posztmodern költészetből írtad.
PhD
az eszköztárából, hogy ott kiket elemeztél, illetve hogy mivel, mely költészetekkel foglalkoztál, és hát gondolom elsőbb a magyar lírába elemezted a posztmodern
költészetet. Igen. Hát most ugye, most halt meg, ugye Tandori Dezsőtől ugye értelmeztem ezt a fajta költészettörténeti változást, ami bekövetkezett akkoriban.
Ja, úgy, igen,
hát az le, ugye, még, ugye a 70-es évek elejétől, vagy nem lehet, nem naptári cezúrát itt nem lehet meghúzni, de hát egy ilyen változás történt, és akkor az volt a lényeg, hogy a doktori disszertáció, vagy a poétika történetileg, és ugye ennek hatás története, ezt hogyan mutatja be ezt a bizonyos változást, és akkor a szerző életműveket is ilyen szempontból értelmeztem.
És tényleg a tandoriból valami motivum, vagy valami hatott rád a költészetre, úgy külön vagy, hogy...
Hát nem annyira hatott rám, mert ugye Tandori Dezső az hatott az embere, a költőkre, és hát biztos mindenkire, elsősorban azért, hogy bizonyos volt ilyen versszerűtlen megszólalásmód, ahhoz képest, hogy mennyire felstilizált volt, és mennyire metaforikus előtte levő versbeszéd, és hát abban is ugye akkor ugye ez a neo-avantgárd, akkor ez akkor volt, amikor a ugye 70-es, meg 80-as évek elején is, hát ez nagyon hatott az emberekre, ugye a költőkre induló költő, ez nagyon,
és az, hogy... Az nyelvben, igen,
de azért másként, mert ugye ez kapcsolódtak hozzá ilyen közvetetten, mert ugye Tandori Dezsőnek a szemlélete az egy ilyen fenomenológiai jellegű volt, tehát hogy igen, mivel azért művek azért most is beszélnek, tehát hogy van egy, kereste a dolgoknak a jelentését, és azt úgy gondolta, hogy érvényesen nem lehet megközelíteni a szubjektumnak a különböző beállítottságaival, ezt mint egy zárójelbe kell tenni. Ezt egy végig kíséri az ön nagyon különböző köteteit, mert különbözőek ezek, nyilván Töredék Hamletnek, meg a Találtány megtisztítása, mennyezet és padló.
Avantgarda volt, és utána meg.
Ezek különbözőek, de ez a szemlélet, ez végig kíséri. Akik utána jöttek, azoknak ez a fajta nyelvi probléma, ezt nyelvi problematizálásnak is felfogható, ők kapcsolódtak ehhez a nyelvi problematizáláshoz, de azért alapvetően másként, mert ott akkor a nyelvkritikai irányzat volt, ugye ott már a megszólalásnak a problematizálása és különböző értelmezései merültek föl, és akkor az egy más jellegű. De hát mondom, a különböző, ez a kísérletezés is vonzotta a követőket, tehát ez a két szál. És ilyen módon volt ő tulajdonképpen. Kicsit, ha már te az előbb említett a beat irodalmat, meg rock'n'roll, meg ezeket, ugye, most mondok egy érdekes példát erre. Ezt most mondom, ez tőlem származik. Tehát, hogy vegyük. Tehát a Kerouac ugye az úton szerzője, ugye meginterjúolták, ugye, hogy a követőket, ugye a hippi mozgalom, és hogy mennyire tisztelik, és hogy oda tartozónak tartják őt, Kerouacot. Ő viszont azt mondta, hogy nem, ő nem olyan, mint ők, szóval ugye hivatkoznak rá, és persze, de hát ő eltávolította magát, elhatárolja magát. Egy kicsit a Tandori jelenség is talán ilyen. Én különben beszélgettem Tandori Dezsővel még annak idején egyszer nagyon is. Ott lakott a Lánchíd, és a Lánchíd sörözőben beszélgettünk sokat. Akkor is kijött, amikor én személyesen beszélgettem vele, hogy ő alapvetően, ő inkább az idős, nála idős embereket tartotta szem előtt, másként írt, mint ők, de mindig valami, ő az újhold hatása alatt kezdte a pályáját, és hát még nagyon sokat, emlékszem, hogy Pilinszky Jánosról, hát fenomenálisan beszélt, ez érdekelte őt, és sokat beszélt erről. Amúgy pedig ugye például az amerikai neoavangárd képzőművészek, az már nem az újhold, de hát így ilyesmi volt. A neoavangárd, meg az újhold, szóval ő inkább ilyen volt.
De a motivumok sem szivárogtak annyira benálod. Tehát a verebekkel, lóversennyel nem foglalkoztál egyáltalán, mert tudjuk, hogy Tandori Dezsőnél ez.
Hát de ez időben.
Meg a gumfoci, tehát a verebek, meg a lóversen, meg a gumfoci.
Ja igen, életszakaszok voltak, mert hát vagy bezárkózott a lakás, mint egy egyszemélyen, vagy egy lakásuniverzum, vagy pedig utazások, azok is ilyen program. Az egy program volt nála. Ilyen avantgárd program.
Ilyen, tehát a Tandori Dezső költészetén keresztül elemezted főleg a posztmodern.
Nem csak a Tandori Dezső költészet.
De Petri Györgyöt belevette, Váradi Szabolcs.
Az egy költészettörténeti változás, ez volt a lényeg. Irodalomtörténeti szempont ez, hogy történt egy költészettörténeti változás, és akkor ennek a bemutatása, ez volt a doktori disszertációmnak a lényege.
Köszi szépen. És akkor most még azt kérdezném, lehet, hogy ilyet egyet, ha tudsz felolvasni, persze, ami nagyon kapcsolódik, igen.
Igen, valami olyasmit, ami ez a...
kapcsolódna ez a irodalomtörténeti tematika, vagy irodalomelméleti tematikához.
Hú, azt nem tudom, de hogy valami olyas, ami hozzám kapcsolódik, az biztos, mert akkor azzal, mert ez így, akkor így szépen így le meg is teszi ezt, hogy... Azért azt mindenkinek azért ajánlom, hogy ha költeményeket alkot, azért ne elméletből induljon ki annyira, mert akkor az mégiscsak más, nem. Ugye? És akkor ha már így a...
Hanem
hát mindenki magában induljon ki, hát ez biztos. Meg a nyelvből, ugye? A kettő nem is választható el. Na... És akkor most itt a vége felé. Testamentumom ólomüvegen, ez a versem címe. Ólomüvegre írom testamentumom. Sötét, komor, bezárult ábrák. Tévesztő napistenként fémoxidos üvegben kitárul változó szín alak. Keresztül sugározza újjászülető tény, sugárjátéka, négyzet, tégla és rombusz alap az összeolmozott tanulság nyomatot. Miként szürke porából pillanat alatt felépül szinteljes kupola oltár, teljes mondat dallamával, szentelt melizmával szól, mint fehér szoborból bíbor és arany. A kapott adomány a közvetett vezeték közegben fürkészve világosul. Bálvány sugárzás blokkolta ajándékidőm ragyogni indul. Boltívesen telt térben hangmadarak emelkednek, angyalokként süllyednek, repülnek. Mennyei áramlatban el nem rejtőzhetek. Készülj, virrasz! Majd sötétbe zárul, magukba merednek a vájatok. Kiszáradt csatornák, kiszökkent belőlük az életfény. A tűnön túli, a végtelenre álcázott lidércni ragyogás. Feketés acéltengeren karcolatba hal. Majd megjelenik újra. Hajnal első sugara életet áraszt a telszínnel mosolygó, mozduló ábrába, míg nem az alkonyban feltűnik a vonalháló a sötétben újra.
Azért az alkonyok, ezek a vonalhálók azok, mint egy ilyen szövevény, azért az is egy ilyen,
igen,
már majdnem ilyen irodalomelméleti fogalom. Na, tehát akkor még egy kört kérdeznék tőletek, hát tulajdonképpen mind a kettőtöktől ugyanaz lenne a kérdésem, talán akkor kezdj el itt, hogy mik a további terveitek, főleg már fordításnál már beszéltél az egyéni alkotói pályádon, meg az egyéb, vagy esetleg verseskönyv, vagy esetleg próza, mi az újabb terv, még a műfordítás mellett.
Hát szeretnék egy újabb verses kötetet összeállítani. Már publikáltam lapokban, és így szépen, hát ahogy gyűlnek a versek, majd így próbálom ciklusokba rendezni, ahogy eddig is, illetve hát a német versek fordítását szeretném folytatni.
Igen, most az a közelebbi, ugye? Tehát ez a német fordítás.
Mind a kettő. Uh-huh. egyenrangú.
És Imre, neked mik a most a...
Hát én is azt mondom, hogy az újabb verseskötet, aminek ugye az lenne a ugye szemléletileg. Tehát, hogy most egyre jobban érdekelnek azok a, az a szempont, hogy a mély áram. Mit értek ez alatt? Ez alatt azt értem, hogy a mai világ ugye a sok gomb, amivel, amit nyomkodunk, kapcsolgatunk, ez ilyen szlogenszerűvé teszi az embert, ugye, és a, meg a olyan alapvető szavakat is, hogy ugye a szabadság, méltóság, akár a nemzet, emberiség, tehát ugye túlságosan ilyen technikai jellegű. Persze nyilvánvalóan, itt mire gondolok, hát azelőtt, még néhány évtizeddel ezelőtt is, hát kasolítsuk össze a mai világunkkal, mondjuk egy 40 évvel ezelőtti, hát akkor mondjuk valaki bekapcsolta a rádiót, mondjuk a tévébe nyomta a gombot. Hát most már távirányító, nem tudom hány gomb van, ugye interneten is klikkelünk össze-vissza, mobiltelefonon már okos, de gyakorlatilag azért ez befolyásolja az emberi önazonosságot is, meg hogy mi az, hogy ember egyáltalán. Na most, hogy ugye van egy, most ennek nem vagyok ellenségét, de hogy, a, hogy ez a gombok, ugye, az egy ilyen, hogy hozzáférünk önmagunkhoz, meg a világhoz, és milyen módon ez nem a nyelvnek a hozzáférése, márpedig ugye a költészetnek a nyelv teljessége a lényege, és a lehet, hogy az a jobb a nyelv teljessége. Tehát ez egy bizonyos, tehát én azt szeretném...
Tehát meghaladni ezt a...
Hát egyre, vagy egy mély áram, tehát hogy mi az emberiség, mi a magyarság, mi a szabadság, mi az igazság. És akkor, hogy nagyon sokat hallunk erről, ilyen, de mindegyik ilyen szlogenszerű. És mintha inkább egy elfedné azt a bizonyos mély áramot, ami tényleg megmondaná, hogy milyen ez. Hát olyan, mint amikor ugye vannak ezek a ugye geotermikus energiák, ugye, hogy például az olaj. Most mondok csak így valamit, hogy a sivatag alatt nagyon közel van a felszínhez az olaj, de ott nincs semmi, ugye csak ki a terület sokszor. És hogy ezt most már egyre nehezebb hozzáférni ez az ásványkincshez, energiaforráshoz, és egyre mélyebben vannak, ugye az átlag az északi sarkon is van olaj, ugye nagyon mély, egyre mélyebben, és tehát ott megvan. Ezt nevezem mély áramnak, és ez egy hasonlat akar lenni, hogy az emberi létnek, önazonosságnak, az, hogy mi az ember, mi a világ, mi az igazság, még a látszattal ellentétben egyre mélyebben szólal meg az, ami ezt megmondja. És ez lehet, hogy engem van ilyen sejtésem, és akkor lehet, hogy ez ebben is, én is... ennek a kimondásában ugye részt vennék ebben az új verseskötetemben.
Tehát mint egy ilyen végső alapkérdéseket tárgyalnál.
Hát amíg lehet, nyilván ezek, amíg a gombok nyomogatása mindenre azért nem tud választ adni, és akkor adjunk választ ezekre a teljességekre a költészetben.
Köszönöm nektek, és még egyet akarok, mert láttam a Facebookon, hogy február 23-án felolvastok a József Attila emlékházba, akkor azt bemondjuk, hogy hánykor lennétek ott? Azért bemondanánk.
Jó, hátha valami. Rita, te mondd.
Nem tudom, hogy addig elhangzik-e a műsor 23-áig, de hogy lesztek, akkor bemondjuk.
Hány, Rita, akkor...
Majd mindjárt ki kell keresnem.
József, az a Gát utcá, azt Gát már mondjuk is, hogy a József Attila ugye...
Mindenkit sok szeretettel várunk. József Attila emlékhelyen, 9. kerület, Gát utca 3.
Hány órakor? Február 23, igen.
És akkor 5-től lesz.
Február 23-án 5 órától a Gát utca 3-ban a József Attila emlékhelyen. Olvas fel Bakrita Ispaér Imre, ha esetleg addig elhangzik a műsor, nem tudom, akkor mindenkit szeretettel várom. Köszönjük
szépen.
Ez volt most a Műezin rádió adása, és köszönjük, és hát márciusban jelentkezünk majd.
Köszönjük. Mi is köszönjük.